Akkor hát vágjunk bele. Azt javaslom, hogy mondjuk el együtt a 121. Zsoltárt. Látjátok mögöttem, ezt megkérhetném, legyetek szívesek bekapcsolni ezt a monitort, és akkor mindenki látni fogja. De hát együtt, közösen elmondjuk ezt a Zsoltárt, ami nem más, mint a 121. Zsoltár. Mert tekintetem, a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. A bevezetésben már hallottuk azt, hogy Laura elmondta, hogy a zarándok, zsoltárok milyen célt szolgáltak, hogy az emberek megérkezhessenek az Isten tiszteletre. Én azért hoztam ezt a 121. zsoltárt, mert mi elindulunk most egy zarándokratra, és ez a zarándokrat az nem más, mint az, hogy 2017 véget ér, és jön a 2018. És nem csak az a zarándoklat, hogy a házattól, lakásodtól eljutsz az Isten tiszteleti helyre, és ott az Isten jelenlétébe kell megérkezni, hanem ez is egyfajta zarándoklat, hogy befejeztünk egy évet, elkezdünk egy újat, és annak is majd egyszer vége lesz, és ezen végig kell menni. És ahogy végigmegyünk ezen az úton, ugyanolyan fontos, hogy az Isten jelenlétét átéljük és megtapasztaljuk, és nem csak úgy végigrohanunk, és egyszer csak eljön majd a 2018 év vége, hanem ebben legyenek olyan állomások, olyan pillanatok, amikor az Isten dicsősége, az Isten nagysága megjelenik. Ami a 121. Zsoltárban benne van, az tulajdonképpen nem más, mint ahogy a Zsoltár végigvezet bennünket azon a folyamaton, hogy hogyan lehet egyáltalán eljutni onnan, hogy valaki fölismeri, hogy van Isten, eljutni odáig egészen, hogy megtapasztalja az Isten jóságát és bizonyságot tesz erről. Három dolgot szeretnék ma elmondani. Az első, amit a Zsoltár bemutat a felismerésnek az igazsága, hogy felismerem, hogy van Isten. Ezzel kezdődik minden. Minden megtért ember innen indul, hogy felismerem, hogy van Isten, elhiszem, hogy most már van. Aztán a következő lépés, ha valakit nem áll meg, és nem reked meg, és nem csak odáig jut el, hogy hát persze van egy Isten, elhiszem, biztos van, valaminek lennie kell, tovább megy, akkor a hit személyessé válik, és tudja, hogy nem az az Isten, ami van, az nem csak úgy van, hanem az az én Istenem. Azzal az Istennel személyes kapcsolatban lehet lenni. És a harmadik része a Zsoltárnak elvezet bennünket teljesen odáig, hogy megtapasztalásaim vannak, hogy bizonyságot tudok tenni erről, hogy igen, az az Isten, akit én megismertem, aki van, aki az én Istenem, az velem van, az működik, az megáldja az életemet, vezet, megvéd, megáld és megsegít engem mindenben. Tehát most egy ilyen utazásra hívlak benneteket, ahol a felismerés, a hit személyessé válása és a megtapasztalás útján végigmegyünk. És azzal a céllal tegyük ezt, hogy 2018 az legyen egy ilyen utazás folyamatosan az életünkben. Lesznek újabb és újabb felismerések, lesznek újabb és olyan helyzetek, amikor Isten olyan módon válik személyessé az életedben talán, amit még eddig nem is tapasztaltál. És eljönnek azok a pillanatok, amikor a megtapasztalásból bizonyságok lesznek, és azt mondta, hogy tényleg ez igaz. Akárki mondhat, akármi, én tudom, hogy az Isten az jó, az Isten hűséges. Tehát erre az utazásra hívlak benneteket. Tehát az első a felismerésnek a része. Hoztam egy képet. Ez a kép a nyáron készült, amikor a családdal nyaralni voltunk. Ez valahol Ausztria és Németország határán van, a német oldalon, ott az Alpokban körülbelül 1800-2000 méter magasan, egy olyan különleges helyen, amit úgy hívnak, hogy Sasvészek. Most itt nem a történelmi részről akarok beszélni, hogy ott hirtelen mit csinált, meg milyen döntések születtek, hanem inkább arról, hogy ahogy oda fölmentünk, körbenéztem, és vannak olyan helyzetek, biztos te is átéltél már ilyet, amikor úgy megérint valami, és úgy körbenéztem, és azt mondtam, hogy ez fantasztikus. Körbe óriási hegyek, ha én 1800 vagy 1900 méteren voltam, akkor ott jóval magasabb hegyek vettek körül. Ha egyik oldalra néztem, akkor ott egy kis tengerszem volt, a másik oldalon egy ilyen picike fadut lehetett látni, ami persze nem olyan picike, csak olyan messze voltam tőle. Erdők és sziklák, és amerre az ember el tudott látni, hegyek, hegyek és hegyek. Aztán jött egy felhő, amikor nem láttál semmit, aztán eltűnt és újra lehetett látni. Szóval hogy fantasztikus volt ez a hely. És ahogy körbenéztem és csodálkoztam ott, arra gondoltam, hogy ezt az élményt meg kell ünnepelni, úgyhogy veszek egy kávét. És amíg a kávét ott iszogattam, addig néztem a természetet a családdal együtt. És tényleg ilyen fantasztikus volt, hogy azt mondtam, hogy milyen gyönyörűek a hegyek, milyen gyönyörű az Alpok, milyen gyönyörű a tó, milyen gyönyörű az a kis falu, milyen gyönyörűek az erdők, és milyen gyönyörűek a sziklák. Szóval minden gyönyörű, tehát nem találtam semmit, ami valahogy egy kicsit egy bizonyos szint alatt lett volna. Minden gyönyörű, szép, és minden fantasztikus volt. És ebben a csodálkozásban, hogy tényleg milyen szép, és milyen fantasztikus minden, valameddig ez úgy lenyűgözött, és tényleg itt tartottam, hogy de szép a természet. És nem tudom, hogy mikor, meg hogy, de valahogy egy gondolat jött, és akkor a következő lépés az volt, hogy ja, hogy de hát ezt Isten teremtette. Ugye az Isten az nagyobb, mint az Alpok, az Isten az nagyobb, mint a hegyek, az Isten az nagyobb, mint a természetnek a szépsége, az Isten szépsége sokkal több és sokkal dicsőségesebb, mint az, amit én most körülöttem ott látok. Vagyis mindezt ezt a csodát, ezt a szépséget, ezt a különlegességet, ezt Isten teremtette. És tulajdonképpen ott ez a 121. Zsoltárnak az első két sora úgy végigment bennem, hogy tekintetem a hegyekre emelem, és ez lenyűgöző, és szép, és csodálatos. És akkor a következő, hogy honnan is jön a segítségem? Hát ezek a hegyek nem fognak engem megsegíteni. Ez a természet, ez nem fog nekem annyit adni, hogy boldog legyen az életem. Ez a csoda, ami körülöttem van, ez nem fogja megoldani az én hétköznapi dolgaimat, meg problémáimat. Honnan jön a segítségem? Ki az, akire igazán számíthatok? Hát a Teremtő Istenre. Aki minden mögött van, vagy mindezek fölött van, aki létrehozott mindent. És ez egy olyan felismerés, amit újra és újra az ember, hogyha meg tud tenni, vagy át tud élni, ez segít abban, hogy ne ragadjunk le a fizikai valóságnál, hanem tudjunk túlépni, és lássuk meg az Isten nagyságát és az Isten dicsőségét. Tulajdonképpen mindegy, hogy hol vagyunk, ez nem kell az Alpokhoz elmenni, nem kell hegyre mászni, vagy nem tudom, völgybe lemenni, hanem bárhol is vagyunk. Gondoljatok csak bele egy kutató, ha belenéz a mikroszkópjába, és az emberi szemmel nem látható dolgokat kinagyítja és látja ott, akkor csodálkozhat azon is, hogy ez milyen fantasztikus ez a mikrovilág. És lenyűgözheti ez a csoda. De ha tovább lép, akkor kiteremtette ezt a csodát, amit az emberi szem nem is tud érzékelni. Hát a mindenható Isten, aki sokkal színesebb és sokkal fantasztikusabb. Vagy a másik oldalon valaki szereti a csillagot nézni, vagy az eget nézni, vagy a csillagász, belenéz a távcsövébe, és látja a csillagokat, a bolygókat, látja a távoli különböző égitesteket, és ez lenyűgöző lehet tényleg, és azt mondja, hogy milyen fantasztikus. De a következő kérdés az, hogy de ki teremtette ezt? Ki van mögötte? Ki van fölötte? Ki tartja fönt ezt az egész univerzumot? Aminek nem tudjuk a végét, fogalmunk sincs, hogy hány bolygó, hány csillag van benne, hány ilyen köd, meg mindenféle dolog. Azt sem tudjuk, hogy hol kezdődött, azt sem tudjuk, hogy hol fejeződik be. Ki van benne? Hát a mindenható Isten. Ő az, aki mindennél nagyobb és mindennél dicsőségesebb. És az ember bármit is tehet, lehet, hogy otthon a kertedben vagy egy szép helyen mész, és látod a virágokat, és lenyűgöznek, és azt mondod, hogy milyen szép, ha szereted a virágot. És ha tovább gondolsz, ki teremtette a virágot? Ki hozta létre azt a gyönyörű sok színt, amiben a virágok pompázni szoktak? Hát a mindenható Isten. Mindenütt, ahol meg tudunk jelenni, ahol a 2018-ban elmegyünk, vagy az utunk elmegy valami mellett, láthatjuk benne az Isten csodáját és az Isten dicsőségét. Egy orvos csodálkozhat azon, hogy az emberi test milyen bonyolult és milyen fantasztikus, és hogy működik. De gondolj csak bele, hogyha valaki szereti a filmeket, megnézel egy filmet, és azt mondod, hogy ez jó film volt. De ki adta ahhoz az ötletet? Ki adta ahhoz a kreativitást? Ki van mindenek fölött a filmen túl? Hát a mindenható Isten. Mert ha nagyon szerelmes vagy, vagy voltál, vagy leszel, vagy nem tudom. És csak egy valakit látsz. Úgy az objektív rá van zoomolva egy valakire. És néha tovább gondolsz, és a hited is megnyilvánul, nem csak az érzelmeid. Akkor azt a valakit kiteremtette? Hát a mindenható Isten. Aki mögötte van, vagy fölötte van mindennek. Bármit is látunk, bármit is tapasztalunk, hogyha tovább tudunk lépni, és szemlélődünk, és nézzük ezt a világot, bármelyik részét. Egy anyuka nézheti a gyerekét, egyik ember csodálhatja a másikat, akármilyen alkotásba, akármilyen műbe csodálkozhatunk, de mögötte, fölötte ott van a Teremtő Isten, aki a segítséget, a bátorítást és az áldást adja az ember számára. És ezért mondja a Zsoltár, hogy tekintetemet a hegyekre emelem, magyarul ki az, aki segít nekem? Hát a mindenható Isten. Pál apostol arra bátorít bennünket, hogy ezt gyakoroljuk, ezt a szemlélődést, hogy különböző élethelyzetekben, amikor benne vagyunk, és látunk valamit, akkor szabad megállni és gyönyörködni benne, mindabban, amit látsz, és közben engedd meg, hogy a hited túllépjen azon, amit látsz, és lásd meg mögötte a mindenható Istent. Azt mondja a Biblia a római levélben, Pál apostol bátorít bennünket erre, azt mondja, hogy ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló lett előttünk. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számunkra. Ugyanis ami nem látható belőle, mármint Istenből, az az örök hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Vagyis nem arról szól ez a dolog, vagy azt arra bátorít bennünket a Biblia, hogy az Isten teremtményeit, ezt az egész világot, benne az embert, és mindazt, ami körülöttünk van, hogyha értelmesen vizsgálod, akkor mindig eljutsz Istenhez. Ha értelmetlenül vizsgálod, akkor nem garancia ez a találkozás az Istennel, vagy ez a felismerés, hogy az Isten van ott mögötte. De ha értelmesen vizsgáljuk a körülöttünk lévő dolgokat, helyzeteket, akkor az Isten fogjuk megtalálni ebben. És én arra szeretnélek kérni benneteket, és magamat is erre bátorítani, hogy ez a 2018-as utazás, az egész év, ez legyen egy ilyen szemlélődő utazás is, hogy legyen időnk egy kicsit megállni egy-egy helyzetben, egy-egy állomáson, ahol csak gyönyörködsz. Engedd meg ezt a luxust magadnak, jó? Tehát, hogy tudom, rohanni kell, sietni kell, idő, határidő, minden, nekem is, nektek is. De hogyha megállunk néha, és elkezdünk gyönyörködni valamiben, valakiben, valamilyen helyzetben, akkor éljük át azt, amit a 121. Zsoltár mond. Hogy látom a csodálatos hegyeket, ez fantasztikus, de mögötte látom az Istent. Látok valamit, ami nagyon szép és nagyon gyönyörű, de látom az Istent. És hogyha ez a kettő összekapcsolódik ebből a szemlélődésből, a világ értelmes vizsgálata által eljutunk az Istenhez, akkor ez a 2018-as év, ez már nem is lesz olyan akármilyen év. Aztán a következő szakasz, a hit, amikor személyessé válik az embernek az életében, ez a felismerés után történik mindig, tehát hogy el tudom fogadni, el tudom hinni, hogy igen, van Isten. Igen, az Isten a megtartó Isten, vagy a teremtő Isten. Jön a személyessé válás. Azt mondja a Biblia Zsoltárban, hogy nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Vagyis Istennek van egy ilyen 24 órás őrző-védő szolgálata a népe felé, vagy az övéi felé. Ez jó dolog. Elég sokat fizetünk a biztonságért. Nem túl rég a kezembe vettem egy könyvet, az a cím, hogy a bizalomnak a sebessége. És az egész könyv arról szól, ez főleg ilyen üzleti oldalról mutatja be, de az alapelv az ugyanaz, hogy minél kisebb a bizalom, annál drágább minden, annál többe kerül minden, és annál többet kell küzdeni mindenért. Minél erősebb a bizalom, annál gyorsabban történnek a dolgok, és annál olcsóbb minden. Az Isten 24 órás szolgálata azt jelenti, hogy megbízhatsz az Istenben. Hogy működik ez a szolgáltatás. Itt arról beszél a Biblia, hogy nem szunnyad és nem alszik a mindenható Isten, aki a mi őrzünk és oltalmunk, és nem árt nekem nappal a nap, sem éjjel a hold. Szóval jöhet bármi, az Istennek ez az őrzővédő szolgálata az működik. Úgyis mindent megtesz azért, hogy te és én, vagy az övéi, azok ne megtántorodjunk, hanem erősek tudjunk maradni. Két példát ad hozzak két bibliai személynek az életét. Az egyik az Jobbnak az élete. Jobb azért átélt kemény dolgokat. De ha végigolvassuk Jobb élettörténetét, akkor azt látjuk ebben, hogy volt egy határ, amit Isten meghúzott. Ahol azt mondta, hogy innen tovább nem lehet menni. Az ördög bármit csinálhat, de itt ez az én garanciám arra, hogy nem mehet tovább. És amikor eljutott az ördög egészen a határig, akkor Isten azonnal leállította, és akkor utána elkezdtek visszafelé forogni a dolgok, és megáldotta Jobbot. Hiszel ebben a határban? Persze vannak nehézségek, vannak küzdelmek, az életben nem csak boldog napok vannak, hanem küzdelmes napok is vannak. De hogy van egy határ, amin túl az Isten nem engedi a fájdalmat, nem engedi az ördögnek a kísértéseit, nem engedi a nyomást, nem engedi a problémát. Van egy határ, amire azt mondta, hogy idáig. És amikor eljutsz erre a határa, akkor utána azonnal felszabadulsz. Mert az Istennek az őrző-védő szolgálata az működik. És eszembe jutott a másik ilyen példa, talán kevésbé pozitív példa a Bibliában, Jónásnak a története, aki megérte az Isten szavát, azt mondja, hogy oké, megyek, és akkor elindul az ellenkező irányba. És arra is gondolhatnánk, hogy akkor azt mondja Isten, hogy oké, kimentél az én védő, őrző szolgálatom alól, csinálj, amit akarsz. Akkor én azt mondtam, hogy arra menjél, és megáldottalak volna, és megsegítettelek volna, de te arra mentél, akkor szia. Akkor legyen veled, aminek lennie kell. De nem erről szól a történet, hanem arról szól a történet, hogy persze van anyagi veszteség, az emberek félnek, rettegnek, jön a vihar, halálfélelem, minden van. Jónást is kidobják a tengerbe, nem csak a csomó értéket, hogy a hajó megmeneküljön. De aztán mit csinál Isten? Azt mondja a Biblia, hogy szól egy szertnek, egy nagy halnak, hogy menjen oda. Tehát még egy ilyen engedetlen, zűrzavaros ember is, mint az engedetlen próféta, amikor elindul egy másik irányba, ott is ott van az Istennek ez a határa, hogy én azért vigyázok erre az emberre, még akkor is, hogyha most teljesen gázos dolog, amit csinál. És amikor ott a halnak a gyomrában, tényleg minden szempontból mélyen volt, lelkileg is, fizikailag is, elmond egy imádságot, az érdemes elolvasni ezt az imádságot, abban azért benne van minden, elmond egy nagyon őszinte imádságot, akkor az Isten hallja ezt az imádságot. És amikor elhangzik ez az imádság, a következő mozzanat az, hogy a hal fölhozza, és kap egy új lehetőséget ez a kedves ember, Isten prófétája Jónás. Az Istennek ez az őrző-védő szolgálata, ez működik. És a te életedben és az én életemben is így működik ez. Én emlékszem rá, hogy amikor kisrác voltam, nem tudom hány éves lehettem, az első ilyen nagy félelem, amit átéltem, az volt, hogy egyedül mentem már haza valahonnan, ilyen alkonyat volt, félig már sötét volt, és hogy mentem az utcán, egyszer csak azt vettem észre, hogy velem szembe jön egy nagy kutya. Mindenféle kíséret nélkül, csak egy nagy kutya. És akkor kisrácként mentem, és így láttam, hogy ott van, és akkor nagyon megijedtem. Nem tudtam, hogy mit csináljak. És forduljak meg, és szaladjak, ez segít, vagy álljak meg, vagy menjek tovább, mit kell ilyenkor csinálni. Fogalmam sem volt, hogy mit tegyek, és csak úgy automatikusan csak azt mondtam, hogy közben, hogy óvatosan lépkedtem, a kutya is jött felém, azt mondja, hogy Istenem, segíts most meg. És ahogy kimondtam ezt az imádságot így magamba, a következő pillanatban azt láttam, hogy a kutya így jött, megállt, megfordult és elszaladt. És akkor én kisrácként átéltem azt, hogy az Isten vigyáz rám. Jön a kutya, de amikor szólok Istennek, hogy baj van, én félek, akkor elküldi a kutyát. És azóta se felejtem el, hogy ez működik. Azóta is jönnek a kutyák, nem csak ilyen négylábúak. Találkoztam már kétlábúval is, aki harapott. Találkoztam már olyan kutyával, ami nem látható, hanem inkább ilyen démoni nyomás, meg mindenféle ördögi támadás. Szóval vannak kutyák, mindenféle fajta, ami jön velünk szembe. És szerintem te is találkoztál már ezekkel. És nem feltétlenül csak arról szól, hogy esetleg beléd harap, és egy-két hónapig gyógyulni kell a testednek, hanem még ennél sokkal komolyabb sérüléseket is lehet szerezni a kutyáktól. De mit mond a Biblia? Hogy az Istennek az őrző-védő szolgálata, az működik. Hogy amikor átélem azt, hogy az Isten vigyáz rám, akkor ez a ez a tapasztalat, hogy van egy Isten, aki teremtette a világot, a nagy hegyeket, meg a mikrovilágot, meg a makrovilágot, meg mindent, ez az Isten az én Istenem. Ez az Isten vigyáz rám. Ez az Isten foglalkozik velem. És ez egy olyan fantasztikus felismerés, hogy teljesen mindegy hány millió ember, vagy milliárd ember él a világon, amikor én imádkozok, akkor az fontos neki. Amikor én félek, az fontos neki. Amikor én mondok valamit, akkor az fontos neki. Örülsz ennek? Hogy az Isten őrző-védő szolgálata, az működik. És szeretnénk újra és újra átélni ezt, mert szükségünk van rá. És amikor átéljük, akkor mindig a hitünk személyessé válik, hogy igen, az Isten szeret engem, az Isten foglalkozik velem. És a harmadik terület, ja igen, hoztam egy ilyen képet, hogy vigyázz a kutyahara. Tehát amikor jönnek a kutyák, akkor érdemes észnél lenni. A harmadik terület, tehát a megtapasztalásnak a területe, amikor megtapasztaljuk mindazt, amit elméletben esetleg tudunk, amit a Bibliában már olvastunk, amit más embereknek az életében már láttunk, de személyessé válik a mi életünkben is. Jön a megtapasztalás. És az a megtapasztalás ez nem egyszeri, hanem egy sorozatos. Tulajdonképpen ez a zarándoklat az úton, ahogy haladunk, amikor eljut valaki idáig, hogy ugye itt már személyes az életébe, és jönnek a megtapasztalás rész, akkor a megtapasztalások jönnek. Újra és újra rájön az ember arra, hogy igen, az Isten az megőriz, megsegít, és jó és hűséges az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ha valaki kinyitja a Héber Bibliát, akkor ebben a mondatrészben mindenütt az a sámár szó van. Ez a magyarul azt jelenti, hogy megőrizni. Tehát, hogyha ezt a Zsoltár részt, 7.-8. verset elolvassuk, akkor azt mondhatnánk, hogy az Úr sámár téged, minden bajtól sámározza a életedet, sámár az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Vagyis az Úr megőriz. Ez a megőrzés, ez nagyon markánsan benne van ebben a bibliai szakaszban. És ha megnézzük ezt a szakaszt, tehát, hogy megőriz, 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 a megőriz szónak a magyarban vannak szinonimái, persze nem csak a magyarban. Például megvéd, az ugyanazt jelenti, ugye, hogy megtart, vagy elraktároz valahogy, az is azt jelenti, hogy megőrzünk valamit, elraktározunk valamit, vagy félreteszünk valamit, vigyázunk rá, mert erre még szükség lehet, vagy archiválunk valamit. Ez mind-mind szinonimái ennek a szónak, hogy megőrizni. És van egy olyan biblia fordítás, amikor fordították ezt a Zsoltárt, akkor nem az eredeti szót, hanem a szinonimákat rakták be, és ez a szinonim fordítás, ez így hangzik, hogy az Úr megvéd téged minden gonosztól, ő fogja megtartani a te lelkedet, az Úr megőrzi a te kimeneteledet és bejöveteledet, mostantól fogva mindörökké. Vagyis ugyanazt jelenti, csak szinonim szavakkal helyettesítve. Vagyis, amikor ez a megőriz szót nézzük, hogy ennek egy színes a jelentése, ugye olyan sok színű, sokféleképpen ki lehet fejezni. Tulajdonképpen az Istennek ez a szolgáltatása is, az Istennek a védelme, az Istennek az áldása is ilyen sokszínű. Hogy megvéd bennünket a gonosztól, megvédi a lelkünket, kimenetel, bejövetel, és mindez egy hosszú távú szolgáltatás, ez mindörökké tart. Hát nézzük meg, hogy mit jelent ez. Tehát az Úr megvédi a lelkünket minden gonosztól, és meg is tartja a lelkünket. Miért mondja a Biblia, hogy a lelkünket megtartja? A testünk az nem fontos. A bizonyára fontos a testünk is, de ne felejtsük el, hogy ha a test és a lélek, vagy a magyarban a lélek és a szellem az egy kicsit össze van keverve mindig, vagy egyben van csomagolva, most itt a lélek és a szellemet együtt értjük. Tehát, hogy ott van a testünk, vagy a test, és ott van a lélek és a szellem. Ha a kettőt összehasonlítjuk, akkor ahhoz, hogy én működjek, vagy funkcionáljak, mind a kettőre szükségem van, ugye? Tehát, hogyha bármelyik nem működik, akkor én nem vagyok. Tehát szükség van mind a kettőre. A kettő között a lényeges különbség az, hogy ez sokkal értékesebb, mint ez. Vagyis a lélek, meg a szellemnek a területe, az sokkal nagyobb értéket képvisel, mint a fizikai testnek az értéke. Ugyanis a fizikai test az valamikor megjelenik, és valamikor megszűnik. A lélek és a szellem együtt az örökkévaló. Tehát ami valameddig tart csak, az nem olyan értékes, mint ami örökkévaló. És a testünkkel átéljük azt, hogy egyszer csak nem fog működni már, tehát hogy ahogy a mosógép egyszer elromlik, vagy a telefon kidobod, mert már nem működik, és veszel egy újat, tehát a test is egyszer meg fog állni, és nem működik. De a lélek és a szellem az nem fog megállni, az nem fog elromlani olyan módon, hogy nem tud tovább menni. Az örökké való, mert Isten így teremtette meg. És ezért fontos tudnunk, hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy az Úr megvéd bennünket minden gonosztól, és megtartja a lelkünket, akkor ő a legértékesebbre koncentrál. És ha a legértékesebbet megtartja, persze ebben benne van a fizikai létem is, hiszen a testem a Szentléleknek a temploma, tehát az is fontos, de a legértékesebben ott van a védelem, ott van az Istennek a védelme. Péter apostol beszél egy fontos alapelvről, itt a nőket szólítja meg, és hát kedves jelenlévő hölgyek, akkor ti is figyeljetek, de azért, mint alapelv fontos a férfiaknak is. Azt mondja Péter, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, az aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek, az el nem múló díszével, vagy más fordítást, vagy a romolhatatlan díszével, ami értékes az Isten előtt. Vagyis van egy alapelv, és azt mondja Péter, hogy gondolkozz csak egy picit el, hogy a testedre raksz csomó értéket. Ruhában, ékszerekben, nem tudom, díszítjük a testünket azért, mert fontos, hogy jól nézzünk ki. És ez egyik oldalon ez rendben van. De a másik oldalon tudni kell, hogy ez, amit itt díszítünk és sokat költünk rá, ez egy romlandó dolog, és egyszer nem lesz. Egyszer semmit nem fog érni. A másik oldalon meg ott van a lélek, meg a szellem, ami örökkévaló, és ezt az örökkévalóra sokkal több értéket kellene rakni, vagy sokkal több mindent kellene fordítani. Vagyis ez az alapelv azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt költesz magadra, költsél többet a lelkedre. Teljesen mindegy, hogy mennyi időt fordítasz a testedre, fordíts sokkal több időt a lelkedre. És bármilyen területen, akár anyagiakban, időben, energiában, figyelemben, hogyha ezeket megnézzük, akkor ez az alapelv azt mondja, mert a lelked az sokkal értékesebb a testednél, mert a lélek az örökké való, a test pedig ideig és óráig való. Az Úr megvéd bennünket minden gonosztól, és ő fogja megtartani a lelkünket. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy megőriz az Úr jártodban, keltedben, az Úr megőriz bennünket. Egy másik fordítás, amit idéztem, azt mondja, hogy az Úr megőrzi a kimeneteledet és a bejöveteledet. Vannak emberek, akik könnyen tudnak elkezdeni dolgokat. És vannak olyan emberek, akik meg sokat görcsölnek, sokat terveznek, sokat gondolkodnak, sokat imádkoznak, és nagyon nehezen vágnak bele új dolgokba. És általában, aki könnyen belekezd új dolgokba, az néha nem is fejezi be, hanem sok új dologba belekezd, és felét se fejezi be. Aki meg kevés új dologba kezd bele, mert sokat küzd ezzel, az meg lehet, hogy nagyon kitartóan azt a keveset meg hűségesen végigcsinálja. De mindegy, hogy milyenek vagyunk, a lényeg az, hogy az életünkben vannak kezdetek, és vannak befejezések. El kell kezdeni valamit, és be kell fejezni valamit egyszer. És ebben a folyamatban az Istennek az ígérete az, hogy akár a 2018-as évben, ha neked el kell kezdeni valamit, akkor ott lesz veled a kezdeteknél. Segít abban, hogy jól induljon. Bármi is legyen az. Akár anyagi tervek, kapcsolati, szellemi, fizikális, bármilyen dolog. Ha Isten mondta, hogy kezd el, és hittel rálépsz erre, és elkezded, akkor azt mondja, én benne leszek, én ott leszek veled. És azt is mondja, hogyha a 2018-as év, ez az utazás, ez olyan lesz, hogy néhány dolgot le kell zárni, néhány dolgot be kell fejezni, vagy abba kell hagyni, vagy el kell engedni. Ha lesznek ilyen befejezések, akkor az Isten ott lesz veled, amikor ezeket be kell fejezni. És néha ezek nem könnyűek. Legalább olyan nehéz befejezni valamit, mint elkezdeni. Legalább olyan nehéz valamit elengedni, mint megragadni. És a Biblia azt mondja, hogy mind a kettőben, akár kezdés, akár befejezés, ott lesz az Isten veled. Ábrahámról mondja a Biblia azt, hogy amikor az Isten megszólította őt, hogy hagyja ott az addigi életterét, és induljon el egy új helyre, akkor ő engedelmeskedett, elindult, a Zsidók 11.8-ban olvassuk ezt, hogy hitáltal engedelmeskedett, amikor elindult arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és ezt mondja a Biblia, elindult, bár nem tudta, hogy hova megy. Hát erre mondhatták, ez nem normális. Elindul és nem tudja, hogy hova megy. De normális. Mert mit kimondta neki, hogy elinduljon? Az Isten. És mit mondott neki az Isten? Hogy amit elengedsz, az sokkal kevésbé értékes, mint a végén, amit te majd kapni fogsz. Még nem tudom, hogy hol lesz, nem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez az út, nem tudom, hogy mi lesz ott, nem tudom, hogy meddig tart, semmit nem tudok, de elhiszem azt, hogy az Isten indított el, és az Isten mondta azt, hogy kezdjek el valamit. És ezért indult el Ábrahám. És ez a szabadság, ez fontos, hogy legyen ott az életünkben. Mert lesznek dolgok, amikor Isten neked is azt mondja, hogy engedj el valamit, és indulj el egy új útra. De hát hova kell menni, mennyibe fog kerülni, ki jön velem, mi lesz ott, és nem tudom. És lehet, hogy csak annyi, hogy oké, én ott leszek, mehetünk. És amikor az ember ezt azt mondja, hogy igen, rendben van, akkor ez a hittel való elindulás. És ne felejtsd el, hogy minden ilyen elindulásnál ott lesz az, hogy Isten veled van, és a befejezés is ott lesz. Az Úr megőrzi a kimeneteledet és a bejöveteledet, vagyis az elkezdést és a befejezést. Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mindenben. Én olyan sok minden van komolyan, amit én nem tudom, hogy fogok befejezni, vagy nem tudom, mit kell csinálni, vagy nem látom még a következő lépéseket, de csak azért vagyok nyugodt, mert tudom, hogy az Isten mondott valamit. Hogy tegyük meg, vagy lépjük meg, vagy lépjem meg, és az Isten kezében van, hogy mikor jön majd el a befejezés, mikor jön el majd az elengedésnek az időszaka. Szóval két kérdés. Neked 2018-ban mit kell elkezdeni? Hát, hogy már tudod is. Lehet, hogy néhány hét vagy néhány hónap múlva derül ki, hogy mik lesznek azok a dolgok, amit bele kell kezdeni. Nem lehet tovább húzni, itt az idő, el kell kezdeni. És a másik kérdés, hogy 2018-ban mi lesz az, amit abba kell hagyni, vagy el kell engedni, vagy be kell fejezni. Lesznek ilyen dolgok is. De ne felejtsd el, ezek nem föltétlen tragédiák lesznek. Ha az Isten ott van veled, ha hiszel a 121. Zsoltár szavaiban, hogy az Isten veled lesz az elindulásnál, és ott lesz a befejezésnél is, akkor minden rendben van. Akkor egyszer nyugodtak lehetünk. És azt is mondja a Biblia, hogy mindez, ez az Istennek ez a gondviselése, ez mostantól fogva mindörökké tart, vagyis kiterjed az egész életünkre. Ez nem csak ideig, óráig tart, hanem folyamatosan mindig. És mivel itt a körbenézek, akkor kevés idős embert látok, és kevés ember foglalkozik fiatalon akár az elmúlással, vagy a halállal is, de most egy picit gondoljunk csak erre, hogyha eljön majd az a pillanat, amikor mondjuk az életet kell elengedni, nem tudom, hogy működik majd, vagy hogy lesz, de gondolj arra, hogy az Isten ott is ott lesz veled. Talán lehet, hogy ez a legnagyobb elengedés az egész életünkben, hogy majd a végén el kell engedni az életet. De az Isten ott lesz veled. Ott volt az indulásnál is, és ott lesz a befejezésnél is. Ott lesz, mert vigyázni akar rád, és gondoskodik arról, hogy amit ő ígért, az beteljesítse. Az jutott eszembe, hogy az is lehet, hogy amikor egy újjászületett ember elengedi az életet, vagyis átmegy az életből, halálból az életbe, attól függ, hogy honnan nézzük, ugye, akkor lehet, hogy nem tudom, ilyen angyaloknak a dísorfala között mész a mennyben, és ott tapsolnak, és hallelujáznak, hogy de jó, hogy itt vagy. Lehet, hogy ez az elengedés nem is olyan szörnyű. Ha az életedben Krisztus ott volt, és mind az igaz rád, amit Krisztus adott neked. Mostantól fogva mindörökké tart ez. Szóval a 2018-as évben elkezdünk egy ilyen utazást. És ez az utazás, ez tulajdonképpen nem más lesz, mint ez a három dolog. Néha felismerjük ezt is, azt is, amazt is, megállunk és gyönyörködünk, és élvezzük a világnak a különböző dolgait, ami körülöttünk van. Ha túlépünk ezen, és túllátunk ezen, akkor meglátjuk mögötte a mindenható Istent. És hogyha hiszünk benne, akkor elkezd ez a hit újra és újra személyessé válni, és jönnek a megtapasztalások. És jön mindaz, ami benne van, hogy az Isten jó, az Isten hűséges, az Isten szeret engem, és megvéd és megőriz engem. A 121. Zsoltár erre akar bátorítani, és erre akar vezetni bennünket. És amikor ezt így végigolvastam, nem tudom hányszor, akkor nekem ez egy ilyen jó érzéssel töltött el, hogy mindegy, hogy a hírekben mit mondanak, mindegy, hogy a világpolitika merre mozdul, mindegy, hogy Észak-Korea, meg Dél-Korea, meg Egyesült Államok, meg nem tudom, meg háborúk, meg ilyesmi. Valamit mondott az Isten a 121. Zsoltárban, hogy az ő őrző-védő szolgálata, hogy ő megtart és megsegít, ez biztos. Hogyha én bízok benne és hiszek benne, akkor rám ez igaz lesz. És hogyha a Kőszikla gyülekezetben mi hiszünk a 121. Zsoltárban, mint Isten igéjében, mint Isten szavában, ami meg fog állni, és ez soha nem változik meg, akkor ennek az eredménye az, hogy biztonságban lehetünk. És ez a 121. Zsoltár egy olyan Zsoltár volt az zarándokoknak, amit nem is föltétlen csak akkor mondtak, amikor úgy haladtak a templom felé, hanem néha megálltak, és egymással is beszélgettek. És ez egy ilyen áldás Zsoltár. A zarándokok használták, de nem csak arra, hogy az Istenhez tudjanak kapcsolódni, hanem arra is használták, hogy egymást megáldják ezzel a Zsoltárral. Hogy egymásnak mondják ezt a Zsoltárt, és egymást bátorítsák arra, hogy ne félj, ne aggódj, semmi baj, az Isten velünk van. Nem kell aggódni, nem a stressz az első, hanem az a szabadság, amit az Isten ad nekünk. És én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy gyakoroljuk most, amikor befejezzük a 2017-es évet, és elindulunk egy új úton, egy ilyen zarándok útra indulunk, hogy egy ilyen áldást mondjunk egymásnak, amit a zsidó emberek is gyakoroltak, ami nem más, mint a 121. Zsoltár. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy most legyen szíves mindenki fölállni, és mindenki találjon magának egy párt, jó? Tehát jobbról, balról, aki melletted van, szóval próbáljunk kettessével, remélem, hogy sikerül mindenkinek egy párt találni. És hogyha megvannak ezek a párok, akkor azt kérem, hogy a párodnak, aki ott van melletted, mondd el ezt a 121. Zsoltárt, itt látjátok mögöttem kivetítve, olvassátok a falról, és mondd ezt, hogy kívánom, hogy az életedben 2018-ban igaz legyen ez a Zsoltár. És így először az egyik utána a másik oldalról is adjunk egy ilyen bátorítást, áldást egymásnak. Veszel a pár. Akkor azt kívánom neked, hogy Isten áldjon meg téged, és hogy amikor a tekinteted a hegyekre emeled, akkor tudd, hogy honnan jön a segítséged, hogy segítséged az Úrtól jön, az, aki az eget és a földet alkotta, hogy nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad, őriződ, bizony nem szunnyad, nem alszik a te őriződ, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold, az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor.
Én is kívánom neked, hogy te tekinted a hegyekre emelet, de honnan jönnek a segítséged az Úrtól fog jönni, aki ezeket is a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őrződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrzője. Az Úr a te őriző, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártokban, keltetben, most és mindenkor.
Ámen. Legyen. Köszönöm. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy benned még inkább kiteljesedik ez a Zsoltár, hiszen te az életedet adtad értünk, és köszönjük, hogy senki és semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől, ami megjelent benned. Köszönjük, hogy ez igaz. És Urunk, amikor elindulunk ebben az új évben, és tudjuk, hogy ez az új év, ez valakinek nagyon gyors lesz, valakinek nagyon lassú lesz, valaki nagyon göröngyös és problémásnak érzi, más valaki nagyon könnyűnek érzi, de teljesen mindegy, hogy mi lesz. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk vagy. És azt az utat, amit végig kell járnunk, azt veled járhatjuk végig. És imádkozom, Uram, valamennyünkért, hogy áld meg ezt a következő évet, amit ajándékba adsz nekünk. Imádkozom azért, hogy a személyes életünkben is legyenek újra és újra mindenféle jó felismerések, amiben te benne vagy, és legyenek olyan bizonyságaink, amiben megtapasztaljuk, hogy te jó vagy, és meg tudjuk osztani egymással, tudjuk bátorítani egymást. Urunk, kérünk ilyen ajándékot tőled, kérünk ilyen megtapasztalásokat. És imádkozunk azért is, hogy a hitünket is erősítsd és bátorítsd. A legfontosabb az legyen, hogy te mit mondasz nekünk is, és ezt tudjuk képviselni egymás felé, a világ felé, mindenki felé. És imádkozom azért is, Uram, hogy mindazokat a családokat, akik itt vannak a gyülekezetben, te őrizd meg és te áld meg. Sőt, azért imádkozunk, Urunk, hogy újabb és újabb embereket és családokat hozz a te néped körébe, hogy újabb és újabb emberek éljék át és tapasztalják meg a megtérést, az újjászületésnek az örömét. Kérlek, hogy használj ebben is bennünket. Áld meg így is ezt a 2018-as évet. És imádkozom, drága Uram, azért is, hogy mint gyülekezet tarts meg bennünket. Köszönjük az elmúlt évtizedeket. Köszönjük mindazt, ami mögöttünk van, és köszönjük azt, ami most előttünk van, és teljes hittel és reménységgel akarjuk rád bízni magunkat. Mert tudjuk, hogy amerre te vezetsz bennünket, az az igazi célba vezető út, és akkor nem fogunk eltévedni. Kérjük így a te áldásodat a személyes, a család és a gyülekezeti életünkre, sőt az egész városra, a népünkre, az országunkra is. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.
Köszönjük szépen, Pisti. Megmondom,